Sok szeretettel köszöntök mindenkit, így vendégünket, dr. Bakaneg Györgyöt is, aki sportorvos, életmód szaktanácsadó, és szerintem még nagyon sok mindennel foglalkozik, ami nem sokára kiderül, akkor üdvözlöm.
Én is üdvözlöm a megjelenteket és a hallgatókat.
Hogy miért került sor erre a beszélgetésre, szeretném egy pár sorban, pár gondolatban megvilágítani. Talán fél évvel ezelőtt otthon hallgattam a rádiót, és egyszer csak arra figyeltem fel, hogy a dopingról volt szó, és hogy a két vendég közül az egyik az nagyon nyíltan beszélt, nagyon szókimondó volt, és ráadásul érdekes dolgokat is mondott, tehát mind olyanokat hallhattam a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban, amiről adott esetben mondjuk a szakemberek hímezni, hámozni szoktak, és akkor leültem és végighallgattam ezt a beszélgetést. Nos, a két vendég egyike van itt, ugye dr. Bakaneg György, akitől az első kérdésem az lenne, ugye kiemeltem itt, hogy nagyon nyíltan és közérthetően beszélt olyan dolgokról, amiről egyébként nem szokás, hogy gyerekkorában is ilyen bátor szókimondó volt, vagy ez valamikor később jött?
Ez később jött. Én gyerekkoromban úgy gondolom, hogy elég céltudatos voltam, ami egy nem is tudom, minek köszönhetem, tehát talán nagyapám, akit akkor egy betegséggel kezeltek, és nekem nagyon imponált az orvosi hozzáállás, és azt mondta, hogy ha majd az iskolámat befejezem, akkor hát nagyon drukkol azért, hogy én is orvos lehessek, mert amit ugye vele csináltak, az nekem nagyon tetszett, és hát nekem is felkeltett az érdeklődésemet, hogy milyen jó dolog az, hogy meghallgatok egy beteget, esetleg megvizsgálom, és akkor én már fogom tudni, mi a baja. És elképzelni nem tudtam, hogy egy élő ember azt onnan tudja másikról, hogy mi a betegség. Ezt én bűvészekhez hasonlítottam, hogy azt sem tudtam elképzelni, hogy csinálja a kártyatrükköt, vagy hogy varázsolja elő a kalapból a nyulat. És ez olyan érdeklődéssel töltött el, hogy ez egy hihetetlen inspirációt adott ahhoz, hogy tanuljak. És épp ma reggel beszélgettünk a párommal, hogy azt mondja, hogy úgy emlékszik, hogy nekem mindenből ötös jön volt. Mondtam meg, hogy igen, nem azért, mert stréber voltam, hanem képtelen voltam úgy elmenni iskolába, hogy ne legyen kész az anyag, amiről nekem ott be kellett számoljak. Ha kellett, akkor nem feküdtem be, de mindenféle adottam és megcsináltam. És ez valószínűleg onnan eredeztethető, hogy én talán 7 évesen is tudtam már, hogy mit szeretnék csinálni az életben. És később ez nagyon érdekes, mert úgy találtam, ez már 40 éves koromkor jött ez az indítatás, ez egy teljesen új lökést adott az életemnek. Sikerült lediplomáznom ugye az egyetemen, úgyhogy gyakorlatilag egyetlen egy 4-esem sem volt semmiből. Ilyenkor azt mondták, hogy a diplomázodnak egy aranygyűrűt, és ugye ezt úgy hívják latinul, hogy sub auspicis republici popularis, tehát a köztársasági ösztöndi ugye aranygyűrűje. Na most ehhez összesen egyetlen egy darab jegyem hiányzott, egy 4-eset kaptam gyógyszertanból azért, mert az egyetem első 3 évét annak idején lehetséges volt a környező országokban megszerezni, és én Oroszországot választottam, akkor a Szovjetuniót, és ott kezdtem 3 évet tanulni, azt itthon fejeztem be, mert hát különböző okok miatt, de hát mondjuk azt itthon nehéz volt abszolválni, szóval ott élni a 68 és 71 között, tehát az hihetetlen bátorság kellett, tehát ez elképesztő viszonyok uralkodtak, de nem bánom utólag, mert az, aki ezt a 3 évet túlélte, az én úgy gondolom, hogy itthon is meg tudja állni a helyét. Tehát, és akkor jöttem haza, és ott levizsgáztam egyébként ötösen gyógyszertanból, és ráadásul a magyar könyvekből. És itthon, hát valaki nyilván úgy ítélte meg, hogy ez nem elegendő, még egyszer kell, és arra kaptam 4-est, azért nem sikerült a színéles, de ez csak azért mondom el, hogy nem azért, mert én állandóan jelentkeztem a sébe, hanem az utam, amit szeretnék. És hát aztán az első évek, amikor rárontottam a betegre a diplomák után, mert azt hittem, hogy nekem gyógyítanom kell, hát ez a nézet ez teljesen megváltozott, mert ugye világossá vált itt a betegekkel történő kapcsolattartás folyamán, és egyáltalán az akadémikus orvoslásról, a klinikai orvoslásnak a gyakorlása közben, hogy itt messze nem arról szól a mese, mint amit az ember hitt vagy gondolt, vagy elképzelt. Az egészségügynek a működése az egy, végül is egy szociális tevékenység, tehát minden itt csapódik le, mert az ember környezete, az élete, a habitusa, az életmódja, a viselkedése, a gondolkodása konkludál végül is, hogy az ember megbetegszik. Tehát az egyetemre ezt teljesen másképp oktatják. Nyugodtan elmondhatom, hogy az egyetemen tanultak, hát 60%-át nem tudom használni, mert használhatatlan. Tehát részben elavult, részben semmit nem mutat, ami a mindennapi gyakorlatba kell, de ez ugyanúgy érvényes a minden iskolai oktatásra, tehát az általánostól a középiskolát, az egyetemre. Lehet, hogy valaki egy hihetetlen jó adatbázissal rendelkezik, vagy évszámokat tud, meg tudom én verseket szabad kívülről, de a 24 évesen az életbe kiengedett gyerekeknek halvány fogalmuk nincs az életről, hogy kell élni, hogy kéne érvényesülni, hogy kell kiegyensúlyozott, hosszú távon normálisan gondolkodó boldog embernek lenni. Tehát ez tragikus. És én egész 40 éves koromban ebben a régi nézet rendszerben éltem, és én is azok közé a vaskalapos orvosok közé tartoztam, akik a protokollban, az előírásokban, a különböző szabályzatokban gondolkodtam, és ugye ez a fától nem látja az erdőt, hanem a szabálytól a beteget.
Jó, most én azt javasolnám, hogy mert két témát adtam meg, az egyik a doping, a másik a gyermekrák, hogy talán majd akkor a gyermekráknál térjünk rá ezekre a részekre. Néztem a honlapját, illetve hát ahol dolgozik annak a honlapját, és ott azért sok érdekességre találtam. Tehát volt már itt vendég a Magyar Antidoping csoportnak a vezetője, egy hölgy.
Tiszekker Ágnes. Tiszekker Ágnes. Ő az én, hát hogy mi mondjam, a tanítványom volt annak idején, tehát orvostanulgatóként került ebbe bele, és amikor én 1988 óta csináltam, és aztán ez a terület egy picit kriminalizálódni kezdett, és úgy gondoltam, hogy nekem más a feladatom. Ágnes ügyes munkatárs volt, tehát én azt javasoltam, hogy térjen át erre, és én meghagytam magamnak ennek az egész doping ellenes tevékenységnek hát úgy mondjam, az alternatív részét, tehát hogy tudok teljesítményt javítani anélkül, hogy feltétlenül dopingolnom kelljen. Teljesen véletlenül kerültem meg, mint Pilátus, aki dobok, én annyit értettem hozzá, mint bárki Magyarországon 1988-ban. De miután nekem a klinikai szakvizsgáim mellett, tehát a szülőszervezeti szakvizsgám mellett volt sportorvosi szakvizsgám is, valamint még egy szakvizsga, társadalomorvostan és egészségügyi szervezés, valamint három nyelvet beszéltem, úgy gondolták a Szóli Olimpia után az illetékesek a sportminisztériumban, hogy hát már képes leszek itt a doping ellenes tevékenység rendszerét megalapítani. Viszonylag hamar sikerült belelátni, hogy itt ennek megfelelő jogszabály háttér szükségletetik, integrálni kell magunkat az Európa Tanács dopingellenes megfelelő csoportjához. Ki kell alakítani egy független doping mintavételi rendszert, mert addig úgy ment, hogy a labormunkatársnői kimentek az edzőtáborba, aztán szóltak a fiúknak, hogy itt van két edény, és akkor tegyetek bele vizeletet.
Jó, erről akkor volt szó, inkább én azt szeretném önt megkérdezni, hogy tehát hogy működik ma a világban a sportolóknál a dopingolás? Tehát amit én annak idén a rádióban öntől hallottam, az egy nagyon közérthető volt és nagyon tanulságos. Én inkább ezt szeretném most kérni, hogy röviden erről, tehát hogy dopingolnak, hogy vásárolják meg a sportolók, hol találják meg, mennyivel járnak előbb, illetve majd utána azt is, hogy nekem van elképzelésem róla, de kíváncsi vagyok az önére is, hogy miért van az, hogy amerikai sportolók nyerik az olimpiai aranyérmet, majd befejezik a sportpályafutásukat, és utána 5-6-7 évvel utána látszólag önként előállnak azzal a beismerő vallomással, hogy ők dopingoltak. Tehát ugye ezt a témakört úgy legyen szíves egy kicsit megvilágítani nekünk.
Igen, tehát szokták mondani, hogy minden lánc olyan erősen, amilyen a leggyengébb láncszeme. Természetesen a doping ellenőrzésnek is van egy rendkívül gyenge láncszeme, ami az egész doping ellenőrzésre fordított milliárdoknak a létjogosultságát az kérdésessé teszi. Miről van szó? Régen ugye úgy folyt a dopingolás, hogy a sportolók találtak olyan gyógyszereket, amiről közismert volt, hogy valamilyen betegségnek a kezelésére alkalmas, viszont a mellékhatása, vagy igazából nem a terápiás hatás az volt, hogy emelte valamilyen módon a teljesítményt, vagy elfedte egy másik szernek a jelenlétét, például a vízhajtók, aminek hogy a közismerten nincs teljesítményfokozó hatása, viszont képes kiüríteni gyorsan a szervezetből a hormonokat. Az igazi dopingolás az a hormon érában kezdődik a 72-es olimpiától, amikor is anabolikus szteroidokat és tehát testépítő szteroidokat és különböző most utóbbi években növekedési hormonokat gyártottak. Ugye. Na most a labban a könnyű dolga volt, mert a laboratórium adatbázisában benne vannak azok a szerek, amik gyógyszerként minősülnek, és tudjuk róluk, hogy teljesítménynövelők. Örült egyszerre a dolog, valaki lead egy mintát, az lehet vizelet, vagy vér, vagy akár egy hajszál, és lehet mondjuk az embrutin, inkább a vizelet az. És amelyen a vizeletben egy ilyen szert kimutatnak, akkor megvan a laboratóriumnak ugye az egy olyan görbét ad, amiből meg tudják pontosan mondani, milyen szert használt az illető. Hogy cselezték ezt ki? Régen úgy cselezték ki, ez egy primitíve megoldás volt, hogy beleraktak úgynevezett donor vizeletet a különböző edényekbe, tehát amit jeleztem, hogy kiment a doping ellenőrző a laborból, megütte a fiúkat a WC-re, azok fogták és a kabát zsebben levő donor, tehát az edzőnek vagy egy tiszta ugye, vizeletű egyénnek az anyagát beletöltötték az üvegbe. Kijöttek és odaadták. Aztán elkezdték figyelni, hogy ez így nem jó, akkor kint kellett hagyni a kabátot. Akkor bement velük a gyúró. Akkor a gyúró ugye vitte a kis táskát benne a katéterrel, megkatéterezte a fiút vagy a lányt, és fölnyomta nekik a katéterrel azt a vizeletet, amiben nem volt dopinganyag. De most akkor kitalálták, hogy jó, akkor ezt kell szemkontroll mellett csinálni. Akkor szemkontroll mellett csinálták, de ugye a magyarok azok mindenben nagy föltalálók voltak, mi találtuk ki azt, hogy akkor a vizeletes anyagot, a vizeletes offszert, vagy bármit, ami a vizeletet tartja, azt betették ugye a végbél nyilásba, és akkor kivezették a gáttájékon a hímtaghoz, és ott fogták, és akkor csak meg kellett nyomni a gombot, és akkor ürült a tiszta vizelet. Na most akkor erre jött azt, hogy akkor tükörre kellett állni, akkor ketten figyelték, akkor most ott tartunk, hogy így dopingolni ma már nem lehet. Ugye, tehát így nem lehet dopingolni, ez lebukik az illető. Ma a doping esetének a jelentős százaléka úgynevezett vétlen vagy tudatlansággal ered a dopingolás, ami azt jelenti, hogy az illető tök jó gondolata van, megfázásra szed egy gyógyszert, amiben például efedrin van, ami közismertel a doping listás. Tehát abszolút banálisnak tűnő megfázásra ható gyógyszerekben, ha abban efedrin van, akkor az illető le fog bukni, és elveszíti az olimpiai aranyérmét úgy, hogy abban nincs is gyakorlat a teljesítményjavító szer. Tehát teljesen értelmetlen, és a nagy része az ilyen. A tudatos dopingolás, tehát az, hogy valaki még most is előfordul néha, hogy olyan növekedési hormont, vagy olyan úgynevezett inzulinszerű növekedési hormon, az IGF, 1-2-3 év, most már 5. generációban szednek, ami új fejlesztés, látják, hogy valami van benne, nem tudják kimutatni, mert ez egy teljesen új dolog, és ebből született az az ötlet, hogy ha vannak ilyen fejlesztések, akkor én investálok egy jelentős összeget egy magánlaboratóriumban, egy kutatónak, aki kifejleszte egy olyan gyógyszert, ami még a világon nincsen, de semmi újdonság nincs benne, hanem fogják, és a vegyészek ezt nagyon pontosan tudják, megszüntetnek benne egy kettős kötést, tesznek bele hidroxilgyököt, és addig kísérleteznek még a szernek a hatása, nem a terápiás, hanem a doping mellékhatása, amitől az illető erősebb, jobb lesz, stb. Az pregnánsan megjelenik az illető teljesítményében. Most ez a szer, ez úgynevezett designer szteroid, amiről később a designer drogok is kapták a elnevezést, tehát megrajzolták a papíron ennek az egésznek a képletét, kifejlesztették, és ez nyilván pénzbe kerül, ennek nagyjából tudjuk a tarifáját, és ez kb. 150 ezer kötőjel 200 ezer dollár körül van, ami hatalmas nagy pénz, tehát 30-40 millió forint, Tehát ez a magyar gazdaságban itt az elképzelhetetlen, mert sokszor egy szövetségnek a éves költségvetése az kevesebb. Azonban gondoljuk el, hogy például egy ilyen nagyság, mint egy 100 méteres sífutó olimpiai bajnok, annak a rajtpénze egyszer egy évben annyi. Tehát 150-200 ezer dollár, és nem egyszer indul, hanem 5-10-20-szor. Tehát érdemes beinvestálni egy komoly designer szteroidba, vagy növekedési hormonba, vagy IGF-be. Az illető ezt magának beinekciózza, minden nyugodtan adja a vizeletet, és nyugodtan figyelhetik, tiszta, teljesen tele van hormonnal, de nem tudják kimutatni, mert a labor adatbázisában ez a hormon nem szerepel, mert ezt külön fejlesztették ki. Tehát a láncnak ez a leggyengébb láncszeme, hiába költ milliárdokat, és nagyon nagy pénzeket költenek dopingellenőrzésre, de senkinek nem érdekel ezt megszüntetni, mert a doping mint olyan, mint a szerek. Tehát látjuk, hogy laboratóriumok, akkor gyógyszergyárak, különböző dílerek, egyebek, hát hatalmas biznisz ez, hatalmas pénzeket keresnek, tehát mindig szükségszerűen egy lépéssel előre fognak tartani, mint azok, akik ugye majd ezt ellenőrzik, mert ugye mindig utána kell menni, valamit mindig kitalálnak. Most ezt találták ki, hogy úgynevezett designer szteroidokat, vagy designer hormonokat kell csinálni. Nézzük meg, hogy csodák nincsenek, tehát amikor én mondjuk 96-ban láttam amerikai atlétákat kint a Atlanta olimpián, én azt mondtam, hogy kizár dolog, hogy ezek nem nincsenek tele, mert egy dopingolásnak megvan a maga külsődeles kinézete. Tehát kidagadt erek, látványos izomnövekedés egy év alatt szinte, ha növekedési hormont használnak, akkor széles álcsont, nőtnek elférfiasodás, ami kívülről is látszik. Tehát ezenben tök fölösleges egy fillért is investálni az ellenőrzésbe, mert kidobott pénz, semmit nem fognak kimutatni, ugyanakkor tele vannak. És lám-lám kiderült, hogy például a Atlanta olimpia után néhány évvel találtak egy injekciós tűt egyik vetélytársnak a öltözőjébe, azt elvitték analizáltatni, és kiderült, hogy tetrahidrogesztrinol, a THG, ez egy híres, elhíresült gyógyszer volt, ami anabolikus szteroid, fantasztikus jó teljesítményű hatása, és nem volt benne semmilyen adatbázisban, tök új gyógyszer volt. És ugye innen datálódik azt, hogy tudják, hogy ilyeneket csinálnak. Ugye nem vádaskodni fogok, de nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy ezek ugye Jamaica, USA nyugati part, Mexiko, ezekkel a területeken vannak ezek a magánlaborok. Hát láthattuk, hogy a jamaicai csoda csapatnak a látványos bukását, öten indultak az olimpián, négyen megbújtak, a Usain Bolt maradt, mert ő tudta megvenni a legdrágább gyógyszert nyilvánvalóan. Tehát most én nem azt mondom, hogy ez a pasi attól jó, hogy dopingol, mert vele leállnék, én tele dopingolom, mert doping nélkül 100 méteren 9-szerre felne rám, mert ilyen tehetséges. Tehát nem mindegy, hogy ki dopingol, kinek milyen az alkata, ki hogy ezt. Tehát ezzel dologtól függ, de egy adott szinten, ahol 10 másodpercet döntenek a dolgokat, ez rendkívül sokat számít. És ugye a dopingot ott érdemes használni, ahol gyors erő kell, tehát gyorsaság, gyors erő és állóképesség. Ez a kettő fontos. Tehát nézzük meg, hogy a kerékpár szinte minden dopingot felszív, mert ott mind kell állóképesség, gyorsaság, kitart, minden kell, izmok. Tehát nem véletlenül a kerékpár első helyen áll az összes doping sporták között. Második szorosan az atlétika, súlyemelés, és hát így jönnek úszás, tehát ott, ahol állóképesség, gyors erő kell. Én manapság nem azt mondom, hogy ha valakinektől vizeletet vettek az olimpián, hogy ez negatív volt, hanem azt mondom, hogy a rendelkezésre álló eszközzel abban a pillanatban az illető vizeletében nem tudtak kimutatni dopingszert.
Ön amikor, hát gondolom néz azért néha sportmérkőzés vagy olimpiát, tehát hogy amikor egy úszó egy adott olimpián a 4., 5., 6., 7. aranyérmét nyeri, akkor úgy mit gondol? Tehát, hogy ez az egész egy nagy szemfényvesztés, ami szól a külvilágnak. Tudja egyáltalán sportként kezelni ezt a dolgot, vagy mit gondol?
Én ettől nem vagyok olyan ideges, hogy most egy sportoló 8 olimpiát nyert, mert ez a sportnak, ez a látvány része az erről szól. Tehát ez nem az az üzenete, hogy sportol, mert az egészséges, mert ahol az e-sport kezdődik, ott véget ér az egészség. Más szavakkal ma e-sportolója jövő rokkantja. Mi nem ezt kommunikáljuk, hogy ez e-sportol, hogy nem tudom, ez legfeljebb egy valakinek vonzó lehet, hogy nyert. Ez egy cirkuszi játék, ez egy látvány dolog. Én nyilvánvalóan nem fogok oda menni a cirkuszba egy artistához, aki egy kézzel fölmászik a kötélen, hogy megvizeltessen, hogy most akkor hogy érte el. Azért mentem, a gyerek szórakozzon, látványos dolgokat akarok látni, nem vagyok arra kíváncsi, hogy valaki a 100 métert 20 perccel a tusszal és félig belefullad. Látványos dolgok kellenek. Ez a közönség szórakoztatása, a televízióknak a térnyerése, ugye meggyőződésem, hogy a dopingolás az a pénz megjelenésével terjedt el a sportban. A Helsinki olimpia még úgy, ahogy tiszta volt, nem is nagyon volt ellenőrzés, de már a rómain, vagy akár Melbourne-ben is voltak, mert elkezdődött a tévének a térnyerése. A tévétársaságoknak mi a lényeg? Megszerezzék a közvetítési jogot, ezek most már milliárd dolláros dolgok, közvetítési. Miért kell, hogy megszerezzék? Mert az emberek kíváncsiak arra, amit más jobban tud, mint ő. Tehát szenzációs dolgokat mutatnak be. Ez közben el lehet a hirdetéseket adni. A hirdetésekben olyan sportszereket hirdetnek, ami miatt a bizonyos sportok ki fognak kerülni az olimpiáról, tehát az ilyen látvány dolgok, mint a tenisz, a sí, ezek el lehet adni sífelszerelést, teniszfelszerelést, jó ruhákat, korcsolya felszereléseket, minden tollas felszerelést. Ugye ezért volt sokáig, ugye hiába volt a birkózás, egyébként a birkóza válogatottnak vagyok a keretorvosa most már negyedik éve, hiába ősi sport és benne olimpiák szelleme, nem látvány sport. Mit vegyek a gyereknek? Birkózó szerkót? Ez ki akarták rakni? Mereste 84 érmet osztanak szét egy olimpián, bele kell rakni ott, mint a falmászással, az ember vesz otthon ilyen falakat. Aztán azt, hogy nem olimpia, senkit nem érdekel. Tehát, hogyha megjelenik a televízió, milliárdokat fizet, ezekkel a milliárdokkal ugye neki produkálni kell. Tehát mikor ül az ember le tévé elő, a szenzációt lát. Szenzáció, mert úgy úszik, úgy fut, olyan súlyt emel, amitől ez szenzáció. Megnézzek egy túrt, ahol az ember, ha biciklizik, akkor tudja, hogy 35 km-es átlagsebességgel síkterepen meg lehet szakadni, 5-6-8 percig megyek. Ezek 55-tel mennek átlagban. Tehát azt jelenti, hogy amikor a hegynek megy, akkor is 55-tel kell menjen, és 250 km-t kerekezik. Ezt élő ember ilyen teljesítménnyel végig kerekezi, csak ilyen gyorsan nem tömeg csinálni. Tehát hiába edz. Ezért van az, hogy minden túr után a 5-6-7 évvel coming out van, kijönnek ezek a nagy túr, akik fölösleges volt 2 forintot áldozni a doping kimutatásra, mert tele vannak. Tehát az első 50 sansztalan arra, hogy elinduljon egy túról, elindult, akkor 72. lesz. Tehát ennek nincs semmi értelme. Tehát nem az a kérdés, hogy dopingolnak-e vagy sem ezek a versenyzők, vagy egy 100-as síkfutásnak a mezőnye az nincs tele, mint a déli busz, vagy egy súlyemelő verseny. Nem ez a kérdés a dopingre. Hogy csinálják? Úgy, hogy nem butnak le. Meg tudják-e venni? Van-e esélyegyenlőség, hogy neki is lesz pénze? Tudok, én magyar, vannak tippei magyar gyerekekre és egész friss olimpiákról is, hogy érték el. De nem, nincs értelme, mert a világ ugyanúgy dopingol, és ha ezt ügyesen meg tudták oldani, akkor hajrá. És miután nem buktak le, akkor negatívok lettek, és amikor jött ez a hihetetlen fölháborodás Athén után, hogy a két dobóatléta, így meg úgy, hát kérem szépen, tud nekem valaki mutatni egy pozitív vizeletet a két dobóatlétáról? Nem tudnak mutatni. Mindössze az egyiket, akit kétszer vettek le mintát, és már megnyerte, és a nyerés után is, és már rége tűnhetett volna, és ez nagy baj volt, ha nem jött haza, és nem ment el a Azori-szigetek egyik kis halászfalójába bűdön, és soha nem találják meg, akkor ez ma olimpiai bajnok. És akkor mondták, igen, de hát a nem jelent. Nem, mert levették és megoldotta. Most nem azt mondom, hogy ezt kell követni. Na, mellette levő belorusz, két belorusz, az evidensen megbukott, B-pulvára is megbukott, és kihozták a diplomáciával. Pedig azok lebuktak, ezek nem buktak le. És én máig is azt mondom, hogy ez a két srác volt 2004-ben a világ két legjobb dobóatlétája. De ha valaki azt meri mondani, igen, de dopingoltak, akkor egy, nem dopingoltak, eljárási probléma volt, kettő, és a mögöttük levő, kinek merték volna odaadni ezeket a dolgokat, és majd 10 év múlva elő fognak venni egy vizeletet, amit ma nem tudtak kimutatni, és azt mondják, hogy már lehet, hogy nem is élő atlétára, hogy igen, dopingolt, ízléstelen, gusztustalan, nem sportszerű. Kérem, tessék odafejleszteni az ellenőrzést. Üljen ebből annyi pénzt, hogy ne csak elrettenteni, ne csak szivatni, vagy megbüntetni, vagy nem tudom micsoda, szankcionálni kell ezeket a gyereket, hanem adjanak nekik alternatívát, ugye?
De gondolom, hiába ölnek bele bármennyi pénzt, soha nem lesznek előbb. Tiszeker Ágnes itt volt tőle, és megkérdeztem, hogy végülis miért nem engedik akkor, hogy dopingoljanak, hiszen jó, azzal beismerik azt, hogy tehetetlenek, de végeredményben talán nagyobb egyenlőség akkor se lenne, mert ugye 150-200 ezer dollárt nem mindenki, nem minden sportoló tudna fizetni. Van erről szó egyáltalán még, hogy dopingoljanak, vagy esetleg valahogy ketté választani, hogy legyen egy olyan sportterület, ahol dopingolnak, tehát olyan versenyterület, és legyen egy olyan, ahol mondjuk nem lehet.
Nem kell kijelenteni, ez mai zajlik. Tehát vannak olyan sportok, ahol nincs doping, nem kell foglalkozni a kérdéssel. Asztali tenisz, szinkronúszás, én tudom, torna, vívás, nem kell. Tehát ott csak van bukta, van, aki bevesz egy fáradalom csíson, de nem kell vele foglalkozni. A másikban meg nem lehet eredményt elérni. Tehát van egy, én javasoltam egyszer a NOB-nak, csak kitúrtak onnan, azt mondták, hogy húzzak el gyorsan. Baromi egyszerű, hogy, az, hogy a, ki kell, le kell fixálni a világcsúcsokat, és mondjuk azt, hogy ezt a világcsúcsot az illető dopingmentesen érte, mert negatív lett a mintája, ugye? És azt mondtuk, hogy mit tudom, 100-972 alatt futja, feltételezzük, és negatív is lett, hogy ez így van. Na most, engedjük el a dopingot ebben a dologban, és rövid táv, súlyemelés bármilyet bizonyos súlynál, és mondjuk azt, hogy ha te eddig tisztán érted ezt el, és most elengedtelek téged nyugodtan dopingolj, akkor neki látványosan emelkedni kéne a teljesítményének, és nem fog. Mert ezt is doppinggal érte el, viszont bele fog halni, mert ha valakinek azt mondtuk, hogy 2 tablettát beszedted, akkor erre volt példa, akkor 6-ot szedett be, mert ők azt hiszik, hogy akkor kiengedték a gyeplőt. Most nagyon jól tudja mindenki, és itt van a farizeusság, a fejétől bűzlik a nemzetközi sportszervezetek vezetése és a dopping, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, meg hát a dopping, a vada is, meg ezek a gitegyletek, ami világon semmit nem mozott, csak pénzvétel is nyer le, és többen jól jönnek belőle, több tucat ember utazza be a világot, elegáns sejemöltönyökben jár, világ legjobb szállodával, akit, de a sportolóknak azóta, mióta ez megvan, hogy a 90-es évek vége óta, 10-valahány év alatt egy kakas lépés nem mentünk előre abban, hogy azt mondták volna, hogy nem csak fenyegetek, nem csak szankcionálnak, büntetek, stb., hanem én pénzt fordítok azokra a kutatásokra, amiben, és ilyenek vannak, tehát ez létezik, mi ezt csináljuk itthon, amiben adatnak egy jó tippeket, hogy kell úgy előrelépni, hogy ne kelljen dopingot, eszedbe se jusson. Mert ugyanis a dopingnak a másik hozzáállással szemben az a hatalmas előnye, hogy itt nem kell semmire figyelni, csak arra nem bukjon le, vagy találjon valami drága pénzzel, amit beszél, és akkor ő nyert. Most van egy olyan hozzáállás, amikor ugye én évekkel ezelőtt kitaláltam azt, hogy teljesítménymenedzsment, tehát nem sportorvos, meg nem doping, mint tudom, és a teljesítménymenedzsment. Lám-lám, és az ember ezt elmondta bizonyos kongresszusokon, kik csinálták meg először, nem a magyarok, akiknél itt vagyok én, és tudtam volna, mit csinálják, angolok. Angolok a londoni olimpián, már volt egy power director, vagy nem is tudom, hogy hívták ezt, aki az se baj, ha orvos volt, vagy gyógyszer, tök mindegy, tehát aki értettenek az egésznek az integratív megközelítéséhez, szóval a teljesítményben a kiválasztás, az edzői munka, a gyerekekkel történő beszélgetésnek, a felelősségnek, az alázatnak, a mentális felkészítésnek, a személyiségfejlesztésnek, a kommunikációnak, az étkezésnek, az értelmi kiegészítésnek, a regenerációnak, a saftalan, tehát van egy komplex megoldás, amivel lehet igenis csinálni, és egy csomó aranyéremben büszke jelenthetem ki, hogy remélem, hogy benne van a kezem, és tisztán, és nem kellett semmit csinálni, de az a benyomásom sajnos, hogy a sportszervezetekben a ritka kivételnek tisztelet nem ez érdekli a vezetőket, hogy most valamit, ne, hagyjatok engem ezzel a dolgokkal béken, nem számít, nem érdekel. Mondtam, hogy tudok hozni 5 aranyérmet pluszba, nyilván ehhez egy együttműködés kell. Ez az ilyen ember, aki valamit akar csinálni, az itt hogy hívják, vannak ilyen presztízs dolgok, hogy akkor jó, akkor majd megkérdezzük a orvosi bizottságot, nem mondtam, akkor ne is menjünk tovább. Én nem akarok se orvosi bizottságot találni, semmilyen, valamilyen problémát nem tudsz megoldani a kicsi bizottságot. Tehát most vannak mindenféle bizottságok, semmit nem csinálnak, tiszteletre méltó öregek ülnek benne, akik a világon semmit nem fognak változtatni, az asztal fogja mindenki mindenütt, hagyjuk ezeket békén. Megkérdezik a másik orvost, mikor ingyen fölajánlom, hogy oda mehessek, és elmondom nekik a táplálkozás, viszek szakértő biológust. Jaj, nem kell ez a, jaj, tudjuk, hogy te vakanek, hagyjuk, nem kell. És inkább túlépnek rajta, nem érdekel senkit semmi, de ez vonatkozik a magyar csúcs sportvezetése is. Mindenki azt hiszi, hogy én pozíciót akarok, vagy árát, köszönöm szépen, nem kell, szívesen átadom azt, amit tudok. Most ennek ellenére én már nem is érdekel, tehát nem megyek ezzel tovább. Pedig ez a értékes tudás, amit összeszedhettem másoktól, hála Istennek, vannak okos emberek, és engem megtalálnak olyanok, akik tudják, hogy én vagyok, és az birkózó sport az így talált meg, pedig semmi közöm a birkózás azon kívül, hogy gyerekkoromban néhány szóval elvertek, és aztán ezért bosszúból elkezdtem birkózni, és pár év, hát jó eredményem voltak, de de nagy szeretettel, és ők tényleg hajlandók megcsinálni azt, és nézzük meg, hogy a egyik legeredményesebb magyar sportág előtte ki magát, úgy, hogy az oroszoknál 300 ezeren birkóznak, Magyarországon meg 3000-en. De és ebből talán 30 van, aki nemzetközi valami. Tehát ekkora piciből merítünk, és két aranyérmet szabályosan elvettek tőlünk az olimpián. Tehát elvették, elcsalták, azt is tudom ki és miért. Tehát a sport, úgymond sportdiplomácia, tehát a csalás művészete, hogy tudjuk, te kapsz most egy aranyérmet, akkor másiktól elvesszük, mert ez már sok neked. Tehát fantasztikus dolgok mennek itt. És ugye én azt már láttam, hogy ahol ennyi pénz van, milliárdok vannak ugyanobnál, az már kénytelenek farizeusról viselkedni. Azt mondják, hogy látvány kell, teljesítmény kell, teljesíts magasabbra, messzebbre, erősebben, de tisztán. Most hát ugye próbáljuk meg, hogy tisztán milyen eredmények lennének. Hát ugye ezeket, ha meghúznánk, amit mondtam, hogy most akkor engedjünk szabadjára pár embert, nem fogják tudni túl teljesíteni a dopingmentes teljesítményüket dopinggal, mert nem dopingmentes volt, tehát benne volt. Most nyilván lenne egy-két valamivel a technika finomításával, de nem lenne látványos. Ugye? Tehát természetesen ezt a javaslatomat elutasították avval a farizeus dumával, hogy hát nem lehet, mert a tiszta fair play és a tiszta felkészülés. Mondtam, hogy tudjátok, hogy ezek szedik, hát ezt nem lehet. Ha valaki ezt nem tudja, mert sportvezető, hogy ilyen eredményeket nem lehet tisztán elérni, az baj. De ha tudja, és mégis túlép, ez az még nagyobb baj. Tehát ugye ebben nem lehet jó kijönni. Itt csak azt lehet, hogy azt mondani, hogy egyébként a doping listát egy csomó tekintetben módosították már, tehát a koffein beengedték, ugye már az parti drog végül is, hát kóláztak, kávéztak, mint régen csak bizonyos koncentrációt tehetek, ha már korlátlanul, ugyanakkor monitorizálják a nagy valaki, de a koffeinnel meg az van, hogy rájöttek, hogy a két kávé az serkent, három meg már letalóz, tehát nincs értelme többet szedni, ugye. A bizonyos lokális, tehát helyileg alkalmazható kortikoszteroid, tehát nem anabolikoszteroidokat, ma már megengedne. Be se kell jelenteni, tehát fülcsepp, orrcsepp, szemcsepp, kenőcsepp, nem kell.
Még egyet hogy kérdezek el a dopinghoz, és akkor utána, hogy mi az ön javaslata a doping ellen, tehát a teljesítményfokozása, hogy ugye, tehát amit említettem, hogy amerikai sportolók nyerték az olimpiai aranyérmet, eltelt pár év, és akkor látszólag önként bejelentik, hogy dopingoltak. Őket vajon megzsarolták, és ezután gondolták inkább úgy, hogy bevallják, mint hogy fizessenek? Miért vallják be maguk, látszólag maguktól és önként egy dolgokba?
Hát első megközelítésben mi idióták. Tehát ez egy idiotizmus. Hát ha valaki ez az Armstrong is elment 8 túrt, begyűjtött egy csomó valamit, mi a meglepetése, hogy a doping volt? Hát aki ért hozzá, az tudja, hogy ebbe a coming outban semmi furcsaság nincs. Hogy miért volt neki erre szükség, azt nyilván előtt kell megkérdezni. Fölébredt benne talán a lelki ismeret, nem gondolnám.
Nem, ez biztos.
Naív volt vagy valaki azt mondta neki, hogy ha kijössz és bedobsz még két ember, földobsz, akkor állítólag ott valamit megtaláltak egy B mintába, egy régebbi ízét, amit letetett altalébe egy olyan szert, ami akkor még nem volt kimutatható, és akkor... Na de ezek olyan dolgok, hogy egy jó jogásszal ebből ki lehet jönni 8 évvel ezelőtt egy B mintába, hát ezt 100 ponton meg lehet támadni. Na most az amerikai atlétákat meg egyébként se buktatják le, ugye, mert például Athénban ők egy hajón laktak, és mire odaelvezett a doping ellenőri csapat, addig valami elromlott a létre, amit fölhúztak, akkor mit tudom én, tehát nem tudtak fölmenni a hajóra, vagy bejelentett a Coca-Cola, hogyha egy pozitív eset tesz, akkor kivonul az olimpiáról. Tehát ezek érdekes dolgok. Nyilván ebben rengeteg szenzáció, meg egyéb legenda van, de érdekes módon az amerikai atléták azok nem buknak le. Ugye csak a ilyen nyulak, mint ugye nálunk, mert nincs olyan sportdiplomáciánk, ami rendes jogi lépésekkel ezeket ki tudja fehéríteni. Ugye, és egy ilyen jogász, aki 6 év múlva jönnek az Armstronggal egy B-mintával, azt mondom a gyerekeket, ez megtámadom, mindahogy a szintén amerikaiak voltak, hogy a vér mintát lefagyasztották véletlenül Athénban. Hát semmi, oda adtak 10 000 dollárt az asszisztensnél, tedd már be a fagyasztóba. Jaj, Istenem, tényleg elszúrtam. És lenyelte, és mit tudtak vele csinálni? Hát semmi, sorry.
De miért van az, hogy mégis bejelent, hiszen te megzsarolták?
Mert idióta, hát hülye. Hát nem, mivel zsarolja meg?
Hát most mi? Hát nem, mondjuk az a cég, aki gyártotta neki a dopingszert, azt mondja, hogy van nekem bizonyítékom, és akkor ezt közé teszem, és akkor neked ugrik, inkább fizessél. Nem lett ilyen zsarolás?
Lehet, hát most a végeredmény ugyanaz, mert ha a cég azt mondja, hogy földobja, akkor legfeljebb itt annyival egyszerűsítjük, hogy ezt ő maga vallotta be. Hát most nem tudom. Tehát a cégnek se van nyerő dolog, ezt, hogy azt mondják, hogy én gyártottam a dopingszer, figyeljetek, hurrá, tehát önmagát is berántja ebbe. Tehát nem tudom, lehet, hogy csökkent a népszerűség, és így akart egy kis újabb sajtót magának
beáldozza
a nevét. Hát ezzel oka lehet, de nem tudok máshogy gyanakodni, mint egy hülyeségre. Tehát ez teljesen értelmetlen. Tehát dopingolt, oké, tudomásra vettek, húzzon el. Hát mindenki tudja, hogy ez csak dopinga lehet. Most hogy miért jön ki ezzel? Hát nem nagyon sokan vannak, egy pár ilyen naiv idióta. Tehát ez.
Egy futónő is volt, aki...
Az meghalt, a Jackie Joyner. Na, azt meg láttam a képét, amikor még nem dopingolt, és rá egy évre, hát ez látványos volt. Egyszer látványos, tiszta pasis izomzat lett, tehát fillet nem kellett volna költeni a előzésre, az ott volt benne a genetikában. Másik meg, ami megfoghatatlan, a genetikai doping, tehát hogy ma már tudnak olyan ugye sejtszinten olyan genetikai manipulációkat, én voltam is az Egyesült Államokban, egy laborban néztem ezt, hogy ilyen túltenyésztett patkányok, azok megállás és fáradtság nélkül úsztak meg, mentek a mókuskerékbe, egyszerűen nem fáradtak el. És kérdeztem ott a professzort, hogy ez biztos betörik az emberi teljesítmény, hogy az emberek vannak, ki tud úszni az adat, úgyhogy, és már lehet, hogy vannak ilyen emberek, soha nem fárad el, úgy fut és olyan állóképesség vagy verhetetlen, hogy hol nyúltak bele, ki nyúltak bele, tehát erről szól a mese, hogy mindig egy lépéssel szükség, hát ez szükségszerű, hát utcán velem jön szembe egy ember, én nem vághatok mindenkit pofán azért, mert feltételezem, hogy kirabol, hogy leüt. Hát majd, ha leütött, akkor utána ütök egyet én is, valamint, vagy jó refleszteim, és kivédem. Hát mindig azt kérdezik, hogy hát ugye a dopingolók mindig előtte áll. Igen, ugyanúgy előtte állnak, mint a rendőrség. Most vannak, ugye mi a megoldás, ezt kérdeztük, ugye, hogy én semmiképp nem engedném szabadjára a dopingot, mert mint jeleztem, most az történik, hogy mindig egy szinttel lejjebb vagyunk, mint amit tiltok. Ha teljesen megtiltom, akkor mindig felesznek olyan dopjok, hogy keresik az utat, hogy tudnak azokban a sportágokban, ahol érdemes, valamilyen teljesítményt elérni, és akkor meg keresnek valamit, de ezt azért többé-kevésbé orvosi kontroll alatt. Tehát azért orvosok állnak mögöttük, nézik itt a dolgokat, mi történik. Ezt nem tartom annyira veszélyesnek. Tiltjuk, mindenki jól jár, nobis, megtiltottam, tiszta izé. Ja, hogy ti csináljátok, ha nem voltok, hogy csináljátok, oké, rendben van, de hozzátok a teljesítményt, jöjjön a tévéfizesse a milliárdokat. A nyulakat meg, akik ilyen hülyeséget csinálnak, hogy testüregebben rakják meg, és ez bukjanak meg, azt levesznek izé, mert 20-adrangú emberek, akik ez nem érdekes. Az igazi veszély az ugye az, hogy a mindennapi életben, ezekben a fitness termekben injekciós fecskendők cserélnek gazdát, tűcsere nélkül, szteroidokat nyomnak úgy, hogy fogalmuk sincs, amit adnak, a haver szólt, a teremvezetőnek ez egy biznisz, ebből élnek, hatalmas pénzeket tesznek, orvosi kontroll nélkül, fiatal srácok és lányok hormon tömegeket kapnak, százezrekért, nem tudják, hogy mi van benne, jó esetben az van benne, ami rossz esetben nincs benne semmi, de legalább nem árt, és van benne olyan, ami viszont árt is. Tehát ugye ez borzasztó. Tehát, és ugye ez nyilván egy nevelés és információ kérdése. Tehát semmiképpen nem engedném szabadjára a dopingot, mert ha oda dobom, hogy Apple-t a lovak közé, ez akkor foghatatlan lesz. Mindenki orva szába fog dopingolni és belehalnak ebbe.
Tehát mint a kábítószer.
Hát ugyanúgy, mint a kábítószer. Nem lehet az se. Tehát nem lehet. Az embereknek a fogékonysága az finoman szólva és heterogén, és az intelligencia szintje. Mindig azt szoktam mondani, hogy a világon az intelligencia mennyisége az állandó, csak az emberiség száma növekszik. Magyarul egyre hülyébbek lesznek azok, akiknek erre figyelni kéne, és primitívebbek. Tehát rettenetes, hogy mi van a világon. Tehát ezeknek azt mondod, hogy jó, akkor neked engedelmek, az orvosi, nem tudja megfizetni az orvos se. De ha megengedtem, akkor még csak neki engedem. Tehát ezt tiltani kell, ez evidens. Úgy is megtalálja maga útját az, aki profi, aki mögött van orvosi háttér, aki ki tudja fizetni, aki egyébként olyan szintre jött föl, hogy és bizonyos sportágban van. Hát nyilván a kerékpárban soha nem lesz világhírű versenyzőnk, a 100 méteres sífutás döntőjében soha nem lesz magyar. Az úszásban lehet, mert ugye ott nem mindenben érdemes dopingolni. Tehát ott a finom technika, a kidolgozott izomzatnak egy bizonyos szintje, ott nem érdemes izmot se növelni, ugye, mert a NDK-ban nem a fiúk voltak a jók, hanem a csajok, mert felhozták az izomzatot. Ugye?
De úgy néztek ki, mint a fiúk.
Hát így van. A fiúkét meg hova vitték volna, akkor elsüllyed. Mert egy testépítő bemegy és 5 méter után elsüllyed. Tehát neki nincs fajsúlya meg. Tehát ezek nem jók. És ezek meg fogják találni azt a módot, hogy egészségesen, mit tudom én. És most ha nálunk valaki két izét meg tudtak venni valahol, aki, és lesz két úszó olimpia, óriási dolog. És a többiek ugyanezt csinálják. Tehát én ebben nem látok semmilyen nagy szenzációt. Ez erre megy, ez egy látvány dolog, ez egy cirkuszi dolog. Ezt ha megfelelő kontroll van mögötte, akkor nem kell ezt nagyobbra verni, aki megteheti, és akinek van esze ehhez, és intelligenciája, odafigyeljen. Az így is csinálta, most is csinálja, csinálni is fogja, de semmiképp nem nyitnám ki a kapukat. Hogy lehet a többieknek ezt? Én azt mondom, hogy a gyereknek azt mondom, nem azért dopingolnak ezek a sportolók, mert idióták, és meg akarnak halni, vagy össze akarnak szállni valamit, hanem azért, mert nem mutathat neki semmit, ami alternatíva, amiről beszéltem, hogy 60 darab olyan tényező van, amit lehetne javítani, lehet is, és igenis meg kell mutatni, tehát kell egy teljesítménymenedzsment annak, aki elérte bizonyos szintet. Én ezt már gyakorlom évek óta, tehát kimegyek műhelyekbe, mint a birkózó műhely, atléta műhely, nemrég kerestek meg egy híres magyar egyesülettől egy utánpótlás úszó műhely, ahol leülök a gyerekekkel, meghívom a szülőket, megbeszéljük, hogy mit lehet főzni, mit adjanak a gyereknek, mit igyon, mit ne igyon.
Na, konkrétan.
Konkrétan.
Egy-két dolgot.
Az, amit egy sportoló ma az edzőteremben látok, az elriasztó. Tehát szénsavas, cukros üdítőket visznek, ugye kólát visznek, mindenféle másfajta szénsavas energiaitalokat visznek, ami egy, azt hiszik, hogy az a volumenpótlás, tehát hogy az a folyamat, nem, hát inni azt izotóniás italt kell, és arra rá lehet tenni egy energiaitalt, az a semmiban nincsen, amikor már verseny előtti állapotban van. Ezek kakaós sigát tesznek, túrósbotyot tesznek, tésztát tesznek, tehát magyarul a sporttáplálkozás az egy olyan táplálkozás, amiben vannak tilos, van megengedett és vannak ajánlott, ugye ez egy külön szakma. Tehát olyan ételeket kell enni, ami könnyen emészhető, minél több organikus, tehát természetes bioanyagot tartalmaz, amiben rostok, vitaminok, egyebek vannak. Mi felel meg ennek a növények? Tehát a saláták, a főzelékek, a párolzöldségek, a nyerzöldségek, a sűrzöldségek, a barna rizs, a minél kevésbé földolgozott termék, annál jobb. Én most már ugye nálunk a birkózók azt csinálják, hogy már a cukor helyett is nyírfacukrot, szirítet, erétirítet használnak, mert nem fölösleges. Ugye vércukoremelő dolgokat kapnak. Ugye egy kicsit a paleo diéta fele hajazunk, nem teljesen az, de
ugye, magyarul.
Hát az a kőkori vagy a evolúciós étrend. Ja. Tehát evolúciós étrend, ami azon alapszik, hogy a természeti népeknél a mai civilizációban ismert betegségek ismeretlenek. Tehát nincs szívinfarktus, nincs agyvérzés, nincs rák, nincs allergia, nincs semmi, baromi jó a teljesítményük, és ezek mit tesznek? Nem termesztett dolgokat, tehát nem olyan gabonát, amely glutén van. A glutén az egy fehérje, ami ételintoleranciát okoz. Nem isznak tejet, legfeljebb savanyított termékeket, túrót vagy kefir vagy ilyesmi, és nem esznek cukrot, hanem vagy mézzel, vagy pedig hát ugye ez a xilit vagy erétit, amely nyírfacukornak felel meg. És rengeteg zöldség, rost, zöldség, bogyók, magvak, tehát ilyesmikkel kell. Tehát mit tudom, nálunk egy sportolónak azt tanácsolom, hogy a 3 órával edzés előtt van eljön, akkor ehet nyugodtan szárított fügét, datóját, banánt, tojást, minden formában, rántva, nem tudom micsoda, de nem kell magát terültömi kenyérrel, pékáról. Ha mégis, akkor teljes öldésű rizsből készült rozs, magvas kenyerek, pékárokat szabad csak. Energiaszereteket, verofitizotóniás ital, rugosító dolgokat, amik nyugodtan ehetnek húst, bárhogy grillezve, párolva, de ne krumplival, ne kenyérrel, ne nokedlival, most természetesen jó pörköltet meg lehet tenni. Tehát nem arról van szó, hogy nem, soha nem, hanem a hangsúlyokat kell betartani, tehát inkább rizssel, salátával. Már jobban tudják a súlyukat tartani, jobban emésztődik, gyorsabban felszívódik, és gyakorlatilag az edzésen is tere meg a versenyre jobbra. Már is jobban érzik magukat, jobb a súlyt is tartani. Ugye a súlycsoportos sportágáknak különösen fontos ez, mert ezek régen 5-10 kilókat fogytak egy héttel a versenyről, tehát ez tartalmatlan. Folyadéknál lehetőleg nem szénsavas, mert az nem engedi meg jól felszívódni a vitaminokat. Tiszta vizet, ásványvizet, cukormentes vagy édesítős teákat, limonádét, zöldséglevet és izotóniás sportitalt, ezeket külön lehet kapni, ilyen például a Verofit például, vagy pedig olyanokat, ami nem tartalmaz fölösleges cukrot, meg ilyen adalékokat, ugye? A édességet is lehet, ugye a paleo is tartalmaz édességeket, de abban nem lehet fehér liszt, nem lehet benne ilyen tej, meg tejszín, meg cukor, de fantasztikus olyan tortákat, mert nem tudom, miket csinálnak, amiben mandulóliszt van például, vagy növényi tej, tehát fantasztikus a dolgok. Az étrendkiegészítés pedig ugye az egy horror, ami nálunk van, tehát itt egyszerűen senki nem ért hozzá, minden, ez abszolút divat, meg üzlet. Az MLM dolgok azok üzleti dolgok, ott jó minőségű termékeket horrorálni adnak el, és nem arról szól a dolog, hogy valamit valakinek biztosítsak, hanem hogy ki milyen üzletet tud csinálni. Mondom, jók a termék, ha valaki meg tudja fizetni, meg kell venni. Hanem itt ugye az alapvető filozófia hiányzik, hogy mi a célja az étrendkiegészítésnek. Nem az, amit most itt a divat, hogy akkor, na, ezek is szeretnek valami, dokja hozzá valami, tök minden, de valami vitamin legyen benne. És akkor a szövetségek megvesznek horror pénzekkel a vitamin, semmi szükség nincs, hogy lehetnek rá. De nem vesznek rugosítót, probiotikumot, méregtelenítő, salattalanító szereket, nem vesznek antioxidánsokat, immunrendszer, májka karbantartókat, mert ez kell ahhoz, hogy a milliót megteremtsük, hogy az ember szedjen valamit. Ennek megvan a maga filozófia, és össze lehet minden sportágra specifikusan állítani olyan étrendkiegészítést, ami 1, 2, 3, 4, 5, 8 vagy 10 dologból áll, ami pontosan fedezi azt, ami nekik szükség van. És ez ugye átvezet, tehát ez lenne a doping megközelítésének a lényeg, hogy fenn kell tartani egy szűkített ellenőrzést, nagyon célzottan, tehát tök fölösleges elmenni a modellezőkhöz doping ellenőrzése, mert ilyenek is vannak. De el kell menni egy erőemelő vagy egy testépítő országos bajnokságra, ahol ugye érdekesség, ha megnézzük, hogy mielőtt megtudták a doping ellenőrzéshez, 280-an indultak, és mire hirdetésre került, hogy másra a doping ellenőrzés van, 4-en maradtak. Itt se, ez is baromi olcsó, mert a másik 276-ot azt úgy, hogy van, ki kell zárni. Mert az azért nem ment el, mert dopingot. Tehát ezt csináltuk. Meghirdették az erőemelő bajnokságot, első nap lement, neveztek 280-an, másnap bejelentettük a doping, 4-en maradtak. Mire utal ez? Arra, hogy megfáztak.
Na akkor kérdezzetek.
Ha dopingolnak a gyerekek, mondjuk olyan fiatal sportolókkal szedetnek valamit, kamaszok, hogy milyen következménye lehet, káros következménye? És milyen idő után?
Én ezt először is bűncselekménynek tartom, hogyha akár a gyerek tudtával, akár a nem tudtával, ilyen is volt, hogy vitaminnak álcázott dolgokat adtak. Igazából hosszú, már rövid távú káros következménye is van a hormonoknak, tehát a tesztoszteron származékok, tehát ezek a anabolikus testépítő szteroidok és a hormonok, tehát a növekedési hormon, az inzulinszer növekedési hormon. Rövid távon nőknél már részleges meddőséget, menstruációs zavarokat okoz, hosszú távon elférfiasodás, a fiúknál elnőiesedés, tehát megnövekednek az emlőmirigyek, fájdalmas nagy csomók keletkeznek, amiket meg kell operálni, mert ginekomasztia, tehát ilyen női mellesedés következik be. Tele lesz a hasa meg a bőr és riákkal, mint aki terhes. Pár hónapos injekciózás után már leírtak veserákot, májrákot, szívizom degenerációt, magas vérnyomást ezektől a szerektől. Én csak azt szoktam mondani, hogy nézzük meg, hogy a 70-es években, amikor nem volt doping ellenőrzés, és nyomták magukba a nehéz atlétákhez, tehát a súlylökő, súlyemelő, gerelyhajító, kalapásvető, alig éljenek ezek az emberek. 48 és 55 között elmentek. Tehát ugye ez nagyon-nagyon ritka az, aki él, azok a nem doping volt.
Volt a tatabányai súlyemelő, most nem úgy teszed, bacakó?
Bacakó, az a bacakó, az nem a BKV előrében emelt?
Hát nem tudom, amit...
Olimpia bajnok volt, meghalt korán, de az összes többinek magas vérnyomása, agyvérzése, rákja, máj, elégtelensége, halálos. Tehát egyszer meg, ha belehalnak, és rövid távon már a gyerekeknél is tere lesznek pattanásra, kenyes pattanásokkal. Olyan a máj funkciójuk, hogy elképesztő, mintha májnyugodáson estek volna át, vagy a kronikus alkoholista lenne. Tehát borzasztó, és nincs... Tehát akkor jönnek már, amikor már baj van. Tehát ugye, és látványos dolgok történnek. Tehát mit tudom, eltűnik a pénisze az illetőnek, mert van egy negatív feedback, tehát ő kapja a hormont, azt mondja az agyalapi müridnek, hogy hát neked már nem kell ilyen trophormonokat termeltetni, megvan, itt van a vérben, mind a fogamzásától ugyanúgy működik, az szépen abba adja a működés, és a paliakor lesz. Ennyi. És az, hogy impotens lesz, vagy meddő lesz, tehát ezeket nem gondolják át, mert ők gyorsan akarnak, ugye? Tudjuk, hogy a serdülőknél van egy olyan úgynevezett inverz anorexia. Tehát anorexiás lányok nem esznek, mert ők minden kis millimétert a testükön tehernek élnek meg. Ők azt mondják, hogy ez borzasztó, hogy nézzek. Hát olyan sovány szeg, hogy elfújja a szél, igaz? Tehát ilyen etióbb képet adnak magukról. És az inverse, tehát fordított anorexia, az meg a testépítőknek a pszichés betegség. Azt jelenti, hogy ők nem bírják ki, hogyha nem így néznek ki, mint egy szekrény, iszonyatos izmokkal. És azt tudni kell, hogy a szervezet nagyon bölcs, a természet sokkal okosabb, mint az ember, meg a biológia. Egy bizonyos szinten túl nem fog izmot rakni arra a csontrendszerre, meg szalagrendszerre, ami összeroskad ilyen izmot. Tehát nem lehet 120 kilós izomzatot növelni, egy ilyen gerinc meg genetikailag adott ebben a csontokat nem tudja megnövelni. Szükségképpen elszakadnak az inak, összeroppannak a csontok, hogyha ilyen izomtömeget a szervezet leállítja, és csak úgy tudja, ha inekciózza magát szteroidokkal a növekedési hormonnal, mert akkor fog a izom rost, ami nem lesz több, csak vastagabb a víztől, tehát megfogják benne a víz, és akkor utána szákásítanak, hogy ki tudjanak állni a színpadon. Most tehát ez szép, tehát én kérdezem, a nőket szoktam kérdezni, ők azt mondták, hogy egy pali ne így nézzen ki, hanem tartsa el a családját, legyen felelősség a gyerek iránt, legyen udvarias, humoros. Az nem baj, hogyha egy kis izmot, tehát nem a savanyú szőlő beszél belőle, mert én dolgozom azon, hogy legalább ne fájjon a vállam, vagy a könyököm, tehát végzett gyakorlatokat, egy jó értelembe vett testépítés, de miért kell ezt mutogatni? Tehát ez biztos, hogy egy pszichés probléma, az inverse, fordított anorexia. Ha én nem nézek ki így, mint egy szekrény, akkor ilyen csökkent érték vagyok. Tehát csinálják, és első kanyarban megkínálják őket ezekbe a fitness termőbe, hogy ne tornázit, úgy cserezz bőle semmi, ne ezt próbáld ki. És valóban jön, tehát 2-3 hónap alatt hihetetlen erős lesz, mert a vizet megtartja ez a valami, és az izomrostok hihetetlen előtt bírnak, és ötször olyan jól megy nekem, mint már, hát na, hogy nyomja. Hát kit érdekel, hogy majd 5 év múlva mi lesz, most akarja. Tehát ez a veszély, mert nincs mögötte tudás, nincs mögötte információ, csak a biznisz van, meg a gyereknek az a hatjivák, ami általában jellemző az emberiségre gyorsan, munkanélkül, azonnal, ingyen, vagy minél kisebb pénzért, tehát ez így néz ki.
Ön már fenyegették meg, hogy ő hagyja már abba ezt a sok okoskodást?
Hát áttételesen voltak már. De ez az élsporban jött, amikor ellenőriztünk, és tudtam, hogy ki az, aki dobja, és mondtam, hogy nem kéne az olimpiára kimenni. És akkor mondták, hogy mindig nézze körül, mikor a kocsiból kiszállok, mert nem lehet. Na, akkor kiszálltam ebből. Uh-huh. Akkor szálltam ki, tehát nekem nem. Ez egyre nem vonzott. Úgyse ez a rész érdekel az ellenőrzés, mert ezzel csak mérsékelten, tehát korlátozottan értek egyet. Rengeteg pénzbe kerül, rengeteg pénzbe kerül. Ez sokkal célzottabban kéne, és ezt a pénzt, ez egy 100 milliós nagyságrendű pénzek. Holott néha én azt hiszem, hogy például ebben az iskolában is a gyerekek örülnének egy kis 50 ezer forintos sportszernek, vagy valaminek, amitől, vagy egy olyan szakértőnek, akit megfizettek és megcsinálják nekik az étrendi ajánlásokat, az instabil gyakorlatoknak a hívákat, hogy ez működjen a testüket. Fillére kelljenek bárhol, és 100 milliókat költenek olyan eszemben dolgokra, meg semmi értelme. De ezért mondom, hogy van egy doping mafia, amelyik hogy a gyógyszereket gyártja, nem tudom, és van egy antidoping mafia, amelyik a laborműszereket adja el, amelyik azokat a gyógyszereket kísérletezik ki, amik
tehát akkor itt
összeér. És a sportoló közötte, mint a fogaskereke között örlődik, őt hagyják serbeleg először, miközben a két, ő megy tönkre, egzisztenciális, és senki nem áll mellé. Hát te voltál a hülye, miért nem hagyd hívják ott?
Hagyj legyek egy kicsit öncélú. Ugye én már 55 éves vagyok, és túrázom és futok. Egy ilyen korú embernek, mint én, mit tudna ajánlani ahhoz, hogy mondjuk a fizikai teljesítménye az továbbra is jó maradjon, és tehát most maradjunk csak ennél a fizikai dolognál. Tehát egy 55 éves ember, aki amúgy sportol.
Hát én csak azt tudom ajánlani, amit a legjobban tartok, és magam is fogyasztok. Tehát én rendszeresen egy évben háromszor tartok úgynevezett tehát most nem tudom, minek nevezzem, hogy tisztítóval, salatalanítók urának. Sok úgynevezett szakértő betámadta ezt a nem engem, hanem ezt az egészet, ilyen nincs, hogy salatal van. Mert például van egy magyar termék, a Huminicum, ami huminsavat tartalmaz. Azt megfigyelték pásztorok, hogy a beteg állat a tőzeket nyalogatja. Nem tudták elképzelni, miért. Analizálták és kiderült, hogy huminsav van benne, ami gyulladásgátló és salatalanító. Ez a két, meg a fulvonsav. Ez a két sav, ha az ember megissza egy ilyen folyadékban, egy csomó nyomelem van benne, vas, minden, ami kell, képes a vizeletben megjelenő higanynak és ollomnak a koncentrációját megduplázni. Tehát kimossa a szervezetből, olyan szerves kötések vannak, és ez állandóan tisztít. Ezt mondjuk 3 hónapig érdemes ebben az időszakban, és utána egy-két hónap szünetet lehet tartani. Időnként az ember eszibőt megeszi, de egy nagy tisztítás után egy kisebb adagokat ér. Ez van a kapszulában is, valaki nem szereti a folyadékot, én jobban szeretem a folyadékot. A másik, ugye, ami nagyon fontos, hogy el szoktak feledkezni róla, az ember, ha méregtelenít és nyomja ki ezeket az anyagokat, azt mindig a vese és a máj választja ki. Tehát a májat mindenképpen meg kell védenünk, mert a máj az nem csak méregtelenítő szerv, hanem ugye emésztő, immunszerv, mindenféle folyamatok zajlanak. Egyszerű dolgot tudunk, a mária több is magolaj. Ez egy gyógynövény, és ez az összes májgyógyszernek az alapanyaga, ugye a mária több is magolaj. A harmadik a lúgosítás. Ugye én tizenvalahány évvel figyelem a piacot, 20-valahány ezer termék van, és én árérték arányban van egy bázis alapú szer, amit a sportolóknak is ajánlnak ez a bázika, ugye én ezt ebből beveszek egy ilyen kis pohárral, egy két evőkanállal egy nap, és fantasztikusan lúgosodik a szervezetem, mellette természetesen rengeteg zöldséget teszem. A negyedik, amire megint kevesen figyelnek, hogy a hiába szedek be valamit, az embernek a vastag belében levő kb. Másfél kilogrammi probiotikus flórát nem regenerálom néha, ez nem csak antibiotikum kura után, hanem az ember mindenféle tartósítószert bevesz, gyógyszereket bevesz, stb. A levegőből benyelünk dolgokat. Ezeket évente kétszer regenerálni kell, erre van egy Protexin nevű készítmény, amit egy hónapig minden reggel után bekapva egyet vagy kettőt, és helyreállítja a vélben a probiotikus flóra egyensúlyát, és ezt tudnunk kell, hogy az immunrendszer 80%-a vastagbél körül helyezkedik el, tehát ez rendben van, akkor ezen a négy pilléren, a salaktalanításon, a májvédelmen, a probiózison és a rugosításon nyugszik az egész értelmi kiegészítésnek az épületek, ugye? És itt már aztán egyénileg, tehát azt mondom, hogy én fut, akkor én mindössze egy futásra, vagy előtte, vagy utána kb. 1 liter izotóniás italt fogyasztani kell. Ugye ez a Verofit nevű, amit a MUB is használ, ital, ebből 4-5 adagolok alá tesz egy 6-7 deci vízhez, és menet közben többször kortyol, nem fog megsérülni, hamar regenerálódik, stb. Mi volt a másik futás?
Túrázás.
Túrázás ugyanezt el lehet vinni, tehát nem vizet visz, hanem izotóniás italt, az potolja egyrészt az ásványanyagokat, nyomelemeket. Az egyszerű és az összetett szénhidrátok azért fontosak, mert az egyszerű szénhidrát az elején segít az embernek, hogy jól legyen a kondia, és amikor jön az inzulinválasz és leviszi a vércukrot, mert jön az inzulinválasz, például a szőlőcukor, ez agyamen dolog, hogy szőlőcukrot enni a sportnál, mert soha nem a normál szintre viszi le, hanem alá viszi, akkor lép be a maltodextin, ami izotóniás italban van, és nem engedi, hogy elfáradjon. Tehát hosszú kilométereket tud menni abszolút frissen. Vinném magammal egy ilyen szeletet, van egy energiaszelet a Verofitnak, fél szelet a túra elején, fél szelet a közepén, és nem kell enni. És nem lesz éhes, mert van energiát ad, tehát olyan, és nincs olyan fölösleges kalóriatartalma, ami a zsírt szövetet szaporítaná. Tehát ez, és ez elég is, mert ha a milliót megteremti magában a lugosítással, a májvédelemmel, a probiózis és a salattalanítással, akkor egy-egy izotóniás ital, energiaszeret tökéletes. Ha versenyezni akar, mit tudom, akkor, vagy zsírt égetni, akkor szoktam még L-karnitint inni, ez egy aminósabb, vagy például vagy argininint, ami folyadékban is van, az a hajszáleveket tágítja, és megnöveli a izom teljesítményt. Magnéziumot mindenképpen szedek, én azt rendszeresen szedek. Az a cég, amelyik a bázikát forgalmazza, az a magnézium diasporát is behozta, fantasztikus jó. Gyakorlatilag minden ilyen edzésnapon vagy munkanapon, tehát hétfőtől péntekig egy zacskót megeszem a magnéziumból, ami nem csak az izmok görcs készségét csökkenti, hanem körülbelül még 40 darab enzimatikus folyamatban is részt vesz, és a tápláléknak a magnézium tartalma 60%-a szükséges, tehát ez mindenképpen jó minőségű, hogyha pótolni kell. Időnként lehet az embernek B-vitamint szedni, amikor kis is stresszesebb, mert a magnézium is szereti a B-vitamint, együtt szívódnak fel. Sokszor én természetes leveket iszom, tehát például a néha aloét iszom, néha nonit, ez organikus leveket, ami pontosan abban az összetételben tartalmazza a szükséges nyomelemeket, antioxidánsokat, amik szervezetnek a mozgásra szükségesre. Tehát tulajdonképpen ez az, tehát 4-5 dolgot mindig eszem. Ilyenkor télen D-vitamint is, vannak jó minőségű és olcsó D-vitamin források. Amikor süt a nap, akkor nem nagyon, akkor szintetizálom. C-vitamint akkor szoktam, hogyha kezd a torkom kaparni. akkor azért benyomok egy 2x2000, tehát 4000, annak van értelme. Ennek a terápiás adatban 80 mg a világon sem értelme.
De azt mondják, hogy 500 ml felett, hogy kívülről a
szervezetben. Már milligram felett. Nem baj. Nem baj. Honnan tudom, hogy az 550-edik, vagy a 480-edik, vagy sehonnan.
Nekem ott egy ismerősöm, Japánban kint élt sokáig, és azt mondja, hogy semmi antibiotikumot nem adtak, csak C-vitamint szedettek.
De ezt én kipróbáltam rengeteg emberi magammal is. Tehát azt mondtam meg, hogy ugye mostanában rengeteg ugye megfázás van, mert szennyezett a levegő, stresszesek az emberek, nem fekszenek le 10 órakor, azt tudni kell, hogy a este 10 és reggel 4 között regenerálódik az immunrendszer. Hiába alszom 10 órát éjféltől, nem ér semmit. És ha valaki megnézés, ilyen a felső légű töltjivákja, az este későn kaját, valószínűleg tejet is ivott hozzá, 10 után feküdt le, és az immunrendszert oly mértékben roncsolja, hogy többet ér a 10 óra körül történő alvás, mint a C-vitamin, ezt most mondom. De hogyha egy ilyen vírusos valamire szedek C-vitamint, a vírus ezt nagyon nehezen tolerálja, és a felső légút az mindig vírus kivétel, úgy kezdődik. És erre az antibiotika, amit kiírnak natúrás a kollégáim, hatástalan. Viszont tönkreteszi a vérflórát. És a ott levő hasznos baktériumok elpusztulnak, a torokban is lent is, kijön a kandida, megindul a hasmerés az antibiotikum után, és a immunrendszer totál lemegy. Erre még szoktak adni, akkor gyorsan mondják a tévébe oltást. Az oltást akkor kell beadni, amikor az ember immunrendszer a csúcson van. Akkor tud megbírkozni ezzel, nem akkor adják, bárkinek bármikor beadják, nincs ilyen mérés, hogy most megmérjék. Lehetne fölvenni egy anamnézist, hogy akkor milyen állapotban a gyerek most. És döbbenetes megfigyelés, hogy én daganatos gyermekekkel is foglalkozom, hogy a mindegyiknek a kórelőzményében fél évvel, minimum fél évvel a rák megjelenés előtt olyan oltást kaptak, ami szükségtelennek tűnt. Tehát influenza oltás, nem tudom, hogy a vírus ellen, kulancs ellen, nem tudom miért, meg tüdőgyulladt. Biztos, hogy valahol jó, meg az elva az igen, csak hogy mikor adják, az már nem mindegy. És egyébként is elgyengült emberi szervezetben, lenyomnak még egy, adjuk be, nem lehet abból, lehet. Tehát a C-vitamin ez nagy mértében megelőzi, rengeteg irodalom van. Az megint egy más kérdés, hogy abban nem vagyok biztos, hogy a sok helyen van 100 000 mg-ot adnak vénásan, daganatos betegnek 6-8 hónapig. Van, aki meggyógyul, és akkor jöttek a csodák, de az nem biztos, hogy attól gyógyult, mert van, aki meg meghal, mert elmarasztotta a kezelést. Tehát ez egy nagyon sikos terület, tehát ez pont olyan, mint a sport teljesítmény, tehát az, hogy valaki egy daganatot kezeljen, ahhoz az, hogy valaki jó onkológus, ez is szükséges, de nem elégséges előfeltétel a gyógyulásnak. És ezt nem kommunikálják sehol, mert az onkológus ugye az a maga tudását, a maga protokollját azt feltékelőzi, és mikor oda megyünk beteg hozzá, hogy akkor ott mi a véleménye, nem tudom, tehát a cápakhoz, vagy csökkentett deutérium tartalmú víz, vagy a nem tudom miről, akkor nem. Amíg én kezelem, nem tudom, nem. Hát ugye neki azért van igaza, mert ő neki erről nincs ismerete. Nem azt mondja, hogy nézze, hölgyem vagy uram, én ehhez nem értek. Egy orvos nagyon ritkán, de kimondja, van egy pár ilyenek van. Szóval nem, tehát amíg én kezelem, nem. Azt mondja, hogy ő gondolja. Én nekem erről nincs ismeretem, de gondolja, utána nézek, hogy akkor ezt szedheti, vagy megnézek irodalmat hozzá. Nem, azt szokták mondani, hogy majd utána, amikor. És akkor még sokszor azt mondják, hogy probiotikumot csak kapjon, mert az a vérbe, hát hogy menne be a vérbe, az a bérrendszerben van. Hát ha valakinek kis bérátteresztő szindróma, nem fog fölszívódni egy baktérium. Különben állandó szepszisbe élnék, hogyha bérből baktérium szabadul fel, idióta a duma. Tehát ezek illogikus szövegek. Úgyhogy ez is egy nagyon sikos terület, és ugyanúgy, mint a sport teljesítménynek javítása, rendkívül komplex, multidisziplináris, sok okú, nagyon sok mindennek kell foglalkozni benne, igényesnek kell lenni, és mindent. Tehát ezek olyan tényezők, amire az jellemző, hogy egy valami ebből kiragadva nem fog senkiből olyan próbálnokot csinálni. Tehát hiába adok bármilyen jó szert, attól nem lesz olimpiai bajnok. De bármelyiknek a hiánya egy jól felépített programot tönkretehet egy perc alatt. Ugye annak idején, amikor legelőször mentem a birkózó válogatottal egy Európa bajnokságra, nagyon jól felkészülő srácok voltak, és a legélemesélyesebb gyerek a birkózás ebbé előtti, utazás előtti napon fotballoztak a edzőtáborba, és elszakadt a térszalagja. És azt mondtam, hogy hogy gondolod, hogy? Itt nem volt ilyen eddig, hogy sérülés megelőző program előtte, utána mit csinál, stb. Tehát van ilyen sérülés megelőző program, tehát hiába készítettünk fel egy 4 éven át, egy ilyen pinflő dologtól, mert túl fáradt van, nem szeret valamit, amit kell. Tehát nagyon-nagyon komplex dolog ez.
hogy elég nehéznek tűnik így az élet, hogy ennyiféle dologra figyelni, hogy ilyen probiotikum, ilyen, hogy ezt egy átlag ember hogy tudja megtanulni?
Sehogy, még orvos sem. Nincs benne, tehát én ezt azért próbáltam ki évtizedeken át, mert az izgatott, hogy miért van az, hogy hiába veszik meg a legdrágább cuccokat, nem történik látványos emelkedés. És akkor azt mondtam, hogy mindig ilyen őrült hasonlatokkal élek, ugye, hogy a valaki hölgyek értékelik ezt, hogy kaptak egy drága francia krémet, vannak ilyenek, 10-20 ezer forintos. És akkor nem az van, hogy én augusztusi 40 fokos melegben hazamegyek, csorogolom a smink, meg minden, és megyek színházba, hogy akkor lássuk azt a krémet is, hogy fölkerem, ugye, hát ezzel mosolyogunk. Nem. Megfürdünk, hajat mosunk, külön mossuk az arcunkat, egy külön, hogy hívják a bőrradír, megtisztítjuk, fölteszünk egy maszkot, már egy alapozó, és amikor majd minden csillogvilog, akkor fogom ezt a nagyon drága krémet, és föl fog szívódni. És akkor van, most ugyanez van a szerekkel is. Vesznek 100 000-ért cuccokat, mert néha 100-150 000 bevásárolnak. Hiába eszi meg, nem emésztődik meg rendesen, mert a savas szervezet, ugye az máshogy, tehát nem a gyomorsavra gondolok, hanem ugye a szervezet pH-ja a vérbe 7-2, de az mindig 7-2 az elmozdul. Honnan tud ilyen lenni? Hogyha a szervezet savasodik, mert sok húst teszik, édességet, cukrot, akkor a szervezet kiegyenlíti a vért úgy, hogy elvonja a kálciumot a csontokból. Tehát már csökken a csont terhelhetősége. És ezért van az, hogy szemben azzal, amit mondanak, hogy a tej, a csonttitkulás, mert fordítva van, a rendszeres tejfogyasztó csonttitkulása van. Mert a tej savasít, és ha hiába vízbe a tej kálciumot, a szervezethez kevés, ki fogja vonni a kálciumot a csontokból. Tehát a rendszeres tejfogyasztó nőknek a csonttitkulása sokkal nagyobb mérvű. Ugye, tehát a szervezetnek meg kell teremteni azt a milliót, azt a közeget, amiben a drága szer fölszívódik. Jó a keringése, rendesen fölszívódik, mert a probiotikus forráját helyre raktam. A máj a kellő mennyiségű enzimet, külső és belső elválasztási enzimeket kibocsátja, mert megvédtem, belemben van, és virogosítok. És így alakult ez ki. Na most ezt a sportolót kérdezze meg akármely sportolós, hogy ezt a filozófiát követi, mert nem tanítják, és nem is, nekem mázni volt, mert meg kellett tanuljam az összes szert, ami a palettámban, ami a étkezett kiegészítő, vagy bármi, és kialakult az emberben egy tapasztalat 25 év alatt, hogy lehet ezt, és ez az alapfilozófia, és aztán utána minden egyéni. Van, aki fogyni akar, van, aki izmot akar növeszteni, van, aki szálkásítani akar, van, aki állóképességet szeretne, van, aki robbanékonyságot akar fejleszteni, és akkor az ember ezt kidolgoz, különböző gyakorlatokat. Ugye ki tudta például, ki merte volna mondani, hogy a válogatott olimpiai érmes úszónknak, a londoni olimpiai például előtt ki 3 hónappal, megnéztük, van egy különleges vizsgálati módszer, nincs mély hátizma. Hát kiröhögnétek volna, azt mondták, hogy ez hülye. Hát mély hátizom az a pici csigolyák között levő izom, amit nem használunk, ezért csökevényesedik. Ezt kompenzálják a széles, így néztek ki, akár egy birkózós ász is, egy gyönyörű a csukjás izmok, ami nem. Ez a felszínes, a hát, ami a lumbágot okozza, mert nincsenek a csigolyákat összekötő pici izmok, mert nem használják. Ezekre vannak gyakorlatok. Tehát például az erdíszk, ráállok egy olyan párnára, ami levegővel töltött, 2 lábbal, aztán 1 lábbal. Ez még ugye a látássérültetnek is nagyon jó, mert az instabil közeg, az fejleszti az ő egyensúlyérzéküket. Vannak, aki például 1 lábon is fantasztikus, az szinte mozdulatlan megáll, hol van egyensúlykészség. Vannak ezek? Igen?
Én csak például nekem egy másik módszerem van, én a metron kapaszkodás nélkül szoktam válni.
Nagyon jó, úgy edzem, tökéletes. De ahogy hívják, az jobb, az a lábizmokat is mezítláb edzi. Erre találták ki ezt a hintalótalpú cipőt, valamikor MBT volt, de most az megszűnt, hanem vannak ezek az olcsóbb Joy, meg Skechers, meg ezek, amivel mi a lényeg ennek, hogy nem tud, tehát egy ponton áll, nem veszi észre már, mert annyira kompenzál, de állandó mozgásban van a gerinc is, így tartja, ugye? Vagy ez a nagy labdák, ez a fitball, hogy az ember, ugye, mit tudom, hanyat fekszik, fölteszi a 2 lábát a fitballra, és elmeri a medencét a földtől, ugye? A labda, tehát nem egy széken vagyok, ami stabil, hanem a labda ki akar gurulni, és minél instabilabb egy közeg, annál jobban megmozgatja a hátizmokat. Tehát erre iparágak épültek, hogy a beteg gerincű embereknek ugye a röntgenje, a fizikoterápia, a masszázs, a fürdők, az orvosi ellátás, gerincsebészet, semmire nem lenne szükség, ha megtanítanák az embereket 5 egyszerű gyakorlatra. Én elmentem egy jó gerinctornász lányhoz, És azt mondta meg, hogy én biztos, tehát csinálom vele végig egy 35 perces dolgot, majd meghaltam. De azt mondtam, hogy ez nekem nagyon tetszik, rohadt jól éreztem magam utána, és itt fölvettem erre a okos telefonra ezt a 35 perces hölgy leült, és mondta, akkor jó, hanyatfekvés, két kezet magas tartásba, lábakat le, jó kinyújtózzunk, meghúzzuk a lábat a hashoz, a jobb lábat, a bal lábat lent hagyjuk, utána fogjuk szépen, és a bal kezünkkel meg, tehát így végigvitte a 35 percet. Most az ember trükközik, mert nekem sincs se türelmem, se időm, mert mit tudom én, és nem javult a gerincem, gyógyszer, fürdő, masszázs, minden, és azt mondtam, hogy elég volt, már kisugárzott a lábamba, és vasárnap óta elkezdtem, a harmadik ilyen tornán vagyok túl, nem is tudom, hogy van derekam, ez kalákomolyan mondom. És itt van, és nem csinálom, tehát én megértem, hogy az emberek szeretnék kényeztetni magukat, kimozgatni, masszírozni, fürdő, súlyfürdő, doktor, figyeljen rám, gyógyszer, és nem javul. De ha mindenki megtanítanának az iskolában arra, ami egyébként erre külön tanfolyamon volt, 12 tételből állt, ami az iskolai oktatásból kimaradt, mert nincs az iskolaoktatásban, tehát a felelősségről, az alázatról, a kommunikációról, az életmódról, a szeretetről, a táplálkozásról, a alapvető mozgásokról, mit kell csinálni az embernek, egy vakhang nincsen. Az iskolában a gyerek kislabdát dob, kötélrúdra mászik, fut a betonon az iskola körül, ez a testnevelés, és kettes kap, mert hülye, mert nem tudom, mit csinál, de nem tanították meg alapból olyan méhátizott gyakorlatokról, amitől soha nem fog fájni a dereka. És nyugodtan lehet kocogni, nyugodtan lehet menni, de ugye ez, mint rájöttem később egy pár évtizeddel ezelőtt, ugye 40 éves koromban mentem először, mert akkor jött a indítatás, nekem meg kell tanulnom kommunikálni, mert 40 éves orvosként nem tudtam egy nyilvános beszédet megtartani, mert ezt se tanítják. És van egy nagyon klassz 12 blogból álló valamim, és ezt az OKI-nél akkreditáltatni kellett. Óriási munkával akkreditáltattam, és ezt meghirdettük mindenféle részben, voltak is jelentkezők, majd jelezték, hogy ezt egy év múlva nekem mindent újra kell csinálni. És akkor megkérdeztem, hogy a szeretet, az alázat, a felelősség, a kommunikáció az évenként változik. Miért kell ez? Hogy ön itt ebben az irodában nagyon kedves hölgy, hogy igazoljuk azt, hogy itthon és az ön munkakörét betölti. Hát ez állandó. Itt nem arról van szó, hogy a kibernetikában hetenként történnek változások, vagy le kell vizsgázzak. És nekem olyan orvosi továbbképzésekkel kellene elmennem, amit én tanítok. Fogalmuk nincs, akik engem továbbképp, de 5 évenként a protokoll szerint el kell menni. A világon semmit nem mondok, én oktatom őket, hogy mit kéne csinálni, és azt mondtam, hogy köszönöm, akkor nem csinálom. Akkor fölírtam ezt a témát, és azt mondtam, hogy ingyen, térítésben, saját költségemen, a magyarországi labdarúgó iskolákban, ezek a gyerekek ott vannak ezekben hogy hívják ezeket, ilyen akadémiák, hogy tanítanak focizni, ott van a suli, én elmegyek, és egy év alatt ezt a 12 blokkot heti, vagy havi egy hatjában leadom. Egy órán át fog beszélni nekik a sporttáplálkozásról, egy órán át az értelmi, egy órán át a sérülés megelőzés, egy órán át a gerinctorna fontosságára viszek embereket is. Elment 20. próbálkozásomra eljutott a elnökhöz, a MLS elnökéhez, nagyon kedvesen visszaválaszolt, hogy szenzációs a program, ez még nem időszerű. Mondtam, hogy akkor miről beszélünk, köszönöm szépen. És akkor visszaszóltam a titkárnőnek, ismerem, hogy ne tévedjenek, nem kérek érte pénzt, tehát ha csak ez az akadály, akkor elmegyek. Nem. És akkor rájöttem, hogy itt bármit mondok, senkit nem érdekel. Hogy lehet még több olimpia, hogy lehet egészséget megőrizni, hogy lehet a gyerekeket ránevelni arra. Nem érte. Én csak baj vagyok. Tehát baj, mert tükröt tartok, fölébreztek igényeket, és jaj, már megint ez a bajkevere, hagyjuk. Minden megy a maga útján, most választások lesznek, most választások voltak, most még megmelegszünk, most ezt átalakítjuk, majd jövőre, most olimpia elmúlt, majd olimpia éve után, most még nincs pénz, most nem, elképesztő. Tehát nem, és akkor feladtam. Tehát ezt nem szoktam feladni, ezt feladtam, és rájöttem arra nagyon fontos mondat, hogy az embereken nem lehet büntetlenül segíteni, mert mindig én szívom meg a végét, de én bűhődni szeretnék. Tehát én segítek, én megbűhődök életedre, segítek, nem érdekel. Tehát aki nem nyomolok, tehát megkeresnek, szívesen megcsinálom, és működik.
Hát annyi hátránya volt, hogy nem fogadták el a labdarúgásban, hogy nem kellett ott lennie Hollandiában.
Nem is bánom ilyenkor. Sőt, még Athénban se kellett ott lennem. Mert ugye annak idején tehát fantasztikus kapcsolataim voltak azok az emberekkel, akik az Európai Tanácsban ezt csinálták, és azok közül kerültek, a doping ellenőrök is ott a helyszínen. És ugye, hát ugye én azért nem kerülhettem ki, mert ott egy luxus hajón lakott a vezetés, és valaki, meg helyettem ki kellett menni, aki nyilván valamilyen csókos volt, aki a barátnőit vittek helyettem, hát nyilván sokkal jobban szórakozott. Most ott nem volt ember, aki azonnal tudott volna válaszolni, hogy mi. A két ominózus esetnél mindenkit ismertem, aki levette, a pasit ismertem, aki nem tudom, tudtam volna jó tanácsokat adni, de hát én nem kellettem ott, mert majd megoldjuk. Hát megoldották. Aztán utána hogy hívják is, megoldott a diplomácia, és fantasztikusan. Tehát ha valamit el lehetett szúrni, vagy cseszni, akkor ez megtörtént, ugye? De hát nyilván egy nálam fontosabb ember ment ki. Sőt, a súlyemelőknél azt a donort is hazaküldték, tudtam azt a edzőt, aki tiszta volt, és az a donor ment ki, ebben jutalmaznak, ugye, mert nálunk úgy szoktak utalmazni, más zsebéből, más pénzéből utalmazunk. Az a pali ment ki, aki tavasszal olyan szert szedett, amivel a frissen ugye szerzett barátnője, akivel a feleségét csalta, imponálni akart, mert már 60 éves volt, és szerette egy Oxandrol nevű készítményt, hogy jobban működjenek a dolgok. És hát ő azt gondoltam, mert ő ugye szövetségkapitány volt, ugye, hogy hát ez kiürül. Hát mi jött, két hónap alatt ki, nem örült ki. És ő lett ki a donor, aki adta a vizeletet. Ugyanaz a három srác, aki az első menetben, ez nem bukott meg, ugyanúgy adták a vizeletet, tehát csak le volt zsírozva, csak egy negatív donortól. Majd a másik izéltől, mikor az hazament, és a szövetségi kapitány, nem kell ide más ember, majd én odaadta, és azzal buktak meg, és ilyen szert nem is szedtek, és igazuk voltak. Azt mondták, hogy ők 20-an nem szedtek. Hát tényleg nem szedtek olyat. Az az edző vizeletében volt. Ők teljesen más szedtek, de ők nem is a saját vizeletüket. Tehát mondjuk így nézett ki az öt eset, ugye? Amiből, tehát elképesztő. Tehát elképesztő.
Ha önt valaki ezután a beszélgetés után meg szeretné keresni, hogy tanácsot kérjen a saját maga.
Hogy orba verjen.
Akkor hol találja meg önt?
Hát ugye nem akarok ásztani lenni, és a gyerekek hívták fel a figyelmet, mert ezt nem is tudtam. Tehát, hogy azt mondja, keresték az én apámnak a valamilyen régi kívánnyomát, és azt mondja, a fiam, hogy rákattintott arra, hogy bakanak, és 274 hivatkozás jelent meg itt, televíziós műsorok, a Viva Natura TV-nek mondok, rengeteg, hogy jelke, ilyen hangos műsorok. Tehát ott is, de a sportkórház központosától elkérik a számom, megvan, hogyha a nyilvános, tehát ez még mindig a doping info, ezért én senkitől egy megveszekedett férjet nem kapok, és 20-valahány éve bárki vasárnap, bármikor fölhív külföldről is, a gyerek most indul, nem tudom milyen sportágba, de beszélte ezt, és akkor megmondom neki, és ez semmiben nem kerül neki. Még soha nem kérdezték meg, hogy te ezt te tartod fönn, ha külföldön vagyok, és innen hívnak, az neked költség. Fizethetünk neked egy 5000 forintosat hívják, vagy hát ezt még soha senki, de egyedül tőlem tudja meg, mert bárhonnan is hívtak már Ausztráliából, izéből, kim vagyunk, te mit, doki, mit csinálják, kollégák kerestek, megvan ennyi. Tehát ez nem, én nem abból élek, ami ellen küzdök. Tehát, de megvan ez a tulajdonképpen ingyenesen, hát nem ingyenesen, mert annyi, mennyi a normál hívás. A 30-as számom, ez a valamik a doping info száma volt, 30-as, 9-es, 4-28, 5-19. És akkor ezzel meg tudom mondani, sőt, előadásokat is szívesen tartok kluboknak. Hát most azt nem mondom, hogy ugye hát most Nyíregyházára életvitelszerről le fogok járni, az a legelszegre. Hát nyilván van egy benzinköltsége, ennek mit tudom én, tehát, és arra sem tudok életet tenni, hogy minden héten valahol vagyok, de ha valaki megkeres, szoktam csinálni egyéni felkészítést, csapatfelkészítést, teljesítménymenedzsmentet, hát most szinte fillérek, és be tudom szerezni nekik, hogy meg tudom mutatni, hol lehet kedvezményesen, nagykárán dolgokat beszerezni, nem horror, tehát normális.
Van ez az Oxygen Medical.
Oxygen Medicalban az egy érdekes dolog volt, ott van egy medical rész, és neki sok mindenki volt, tehát fülész, nőgyógyász, fogász, de egyre sportorvosok nem volt még, és nem volt volna ki az elvégzett, ugye, hát antropometriai vizsgálatokat értékeli, hogy hova induljon el. Tehát ugye ott van egy lehetőség arra, hogy megvizsgálják az ember tetőtől a talpig, testösszetétel, testzsírszázalék, mit tudom én. Tehát vannak ott, amit a sportban is csinálnak. Ennek van valamilyen díjazása, de ennek az egésznek az nem nekem jön, tehát én csak ott vagyok.
De ott önre rátaláltam.
Igen. Ott, hát a gárdába szereplek, de ott van egy VIP részleg, aki annak a tagja lesz, annak az ő szolgáltatásai között szerepel egy komplet egészségmenedzsment. Tehát azt mondja, hogy én egy 52 éves 86 kilós férfi vagyok, szeretnék egészséges maradni, elkezdek sportolni, mit tanácsak, hogy kezdjem el. És akkor az ember azt mondja, hogy felmérjük, megcsinálja ezt a vizsgálatot, antropometria, kiértékeljük, mennyi zsírt kell, mennyi dolgot lehet engedni, milyen módszerrel, mit tegyen ehhez, hogy csinálja, milyen szűrővizsgálatokon vett részt, volt-e már urológián, ha nem, akkor telefonálok, megszervezem, megcsinálják. Ha valaki gyanús, akkor elirányítom egy kardiológiai
terhelésre. Hát egy komplex.
Teljes komplex, hagyják a fecsek, és akkor ez interaktív, tehát az illető azt mondja, hogy elakadtam itt a izében, nem tudtak volna, oda telefonnak, működik, ezt tanácsolták, kiértékeljük az árujelentést, a papírokat, azt mondjuk, hogy ez. Tehát egy olyan szemléletet próbálok bevezetni az általános egészségügybe is, ami, tehát én nem az a típus vagyok, hogy ülök egy asztal mögött, kopognak, bejön a beteg, és elmondja a panaszát, én majd elküldöm röntgen, ide, labor, végén összesítem, és írok egy receptet, viszont átlásom. Néha meg azt is szokták mondani, hogy mozogjon többet, egyen kevesebbet. Na most ott a beteg teljesen megvigasztalódik, elmegy és megeszi a gyógyszert, számos mellékhatásával, és akkor visszajön, mert a gyógyszertől nem, hogy nem gyógyult volna meg, hanem egy számos mellékhatásával lehet újabb gyógyszereket írni, és akkor a hatodik alkalommal már úgy megy a patikába, mint a hamis kártyások, a 12 darab, és akkor teszi le a vizéket, és így dolgozik. Nem. Én azt mondom, hogy fordítsuk meg. Én beteg ember, az azt jelenti, hogy hagyta magát kiszolgáltatni egy rendszernek, tehát egy egészségügyi rendszernek, és innentől kezdve elveszett. Mert már csak sakkozni fognak vele, megalázzák, telik az idő, és ez egy folyamatnak a végén van, nem szabad ide engedni. Tehát azt mondom, hogy egy sebészi, szívsebészi bravúr, ahol 7 vagy 5 artériát megvarnak, nyitott mellkastán, gépükre, óriási bravúr, gyönyörű műtét. De minek? Hogyha ennek az embernek 32 évesen elmondják, hogy figyelj ide, ha te átállsz a táplálkozási rendszer, ami nem azt jelenti, hogy neked füvet kell legelni, fantasztikus kájákat lehet, még tudok hozzá főzőtan folyamat is szervezni. Kezdj el egy nem túl intenzív, de egy gyalogló, túrázó, kocogó, nordic walkingos, pingpong, mindegy, rendszeres, heti 5-szöri sporttevékenységet. Szedjél mérsékelten ezt, azt, amaz természetes anyagokból, feküdj le 10 órakor, kicsit próbáld meg a stressz dolgokat oldani, de nem stressz szanasszal, meg ilyen marasákkal. Magyarul próbálj meg egy életmódot váltani, ami nem jelenti azt, hogy neked itt ilyen üzenek kell lenni, tehát egy megveszekedett szélsőségesnek. Próbálj meg egy olyan dolgot, amiben az életedet egy kicsit kezedbe veszed a sorsod irányítását. És az illetőnek meg fog válni, szűrővizsgálatok természetesen, tehát nő 40 év fölött nem mehet el úgy előttem, hogy nem hoz egy negatív mammográfiás leletet, egy negatív nőgyógyászati citológiát, egy pasi 45 fölött nem hoz egy negatív PSA-t egy urológiai vizsgálattal együtt, nem hoznak egy hasi ultrahangot, és a 2 évenkénti ugye tüdőszűrés, illetve a normál EKG, és az nincs rendben, hogy valami akkor, hogy terjeses EKG. Minden pasinak ajánlom 55 éves korra fölött, aki meg tudja fizetni a koronária CT-t, mert az gyakorlatilag képben van, oda teszi elém a koronáriát.
Az mit csinál?
Az úgy csinál, a koronária CT kap az ember egy injekciót, befekszik a CT alá, és egy háromdimenziós, színes, a szívemet, mintha kivennék a mellkasba, és ide teszik a tárcára, és nézd meg. És ezt megcsináltattam azért, mert én tudtam, hogy ez van, ez mit tudom én, most vagyok 65-62 éves koromban volt, és meg voltam volna győződve, hogy ezzel csak megerősítem a következő 36 évre azt, amit érzek, hogy rohadt jól érzem magam, futóember vagyok, sportolok, semmi bajom nincsen. És akkor mentem a kollégához, mikor kész volt, mert ugye ezt nem adják ki a lehetet csak nekem, mert orvosként, mert ez egy-két napig értékelik. És mondja a sászlász, hogy hát hülye egy kicsit, miért ezért vált. Hülyeskedjet, összecserjet. Tehát kiderült, hogy mind a három koronára jön, ami fő. Nincs elzáródó, de 50%-os, hogy hívják el volna, ami az nem jó. És a harmadiknak pedig mindössze 30% volt az átmenő, hogy hívják el. Na most ez nem azt jelentett, hogy holnap meghalok, de tavaly el kellett menjek, vagy 2 éve egy arra, amit ugye rutinból csinálnak, tehát beszúrnak az artériába egy ilyen drótot, azt végigvezetik itt a karaktérián keresztül az aortáig, azt nézzük a röntgenbe, és amikor odaértek az aortához, akkor bemegy egy spriszni ilyen, mindjárt mondom, ez a kontrasztanyag.
Hát jó.
Ami nekem bement a színes képen, csak ott nem tudnak manipulálni, mert nincs bennem semmi. Ott viszont tudnak, mert ezen a dróton ugyanaz kijött, mint a koronária CT-vel, csak ugye van, aki mázista is nem kell, és ezt meg tudja ott rögtön a színesképpen, és akkor szépen fölvezettek egy olyat, mint a golyóstolnak a rugója, csak sokkal vékonyabb, azt fölvezetik, semmit nem érez az ember, még érzéstelenül se kell, és oda viszik az ominózus részhez, és ott kiengedik egy rugóval, és akkor az kitámasztja az érfalat belülről, és ennyi. És akkor ott nem lesz infarktus. És ugye, ha ezt minden embernek 50 fölött megcsináltatnák, akkor kiderülne, hogy volt olyan, akit már nem engedtek el a koronária CT-ből, azonnal ment a Honvédba, és még mielőtt infarktus kapott volna, fölhelyezték neki a stentet, és volt olyan, akit meg kellett operálni, mert mind a három erre le volt, hogy hívják, és betették, és él a pali, és fog is élni 90 éves koráig.
És drága ez a...
A koronária CT az drága, mert ezt jellemző módon nem finanszírozza az OEP, finanszírozza viszont az invazív beavatkozást, tehát azt, amikor a földugják ezt az élen keresztül ezt a katétert, ugye? De azt csak megfelelő kautélek, illetve megfelelő indikáció mellett lehet. Tehát ugye azt mondom, hogy azt mondtam volna, hogy fulladok, gyakoriak a szívszórásért, de hát ki a franc akarja, hogy ez föltöját nekem, nem muszáj. Mint ahogy elvittem most egy 52 éves srácot, azt mondták neki, hogy tökéletes, és meg is mutatták ott, mint egy kitették volna a szívét. Tökéletesen átjárt. Ő nyugodtan elmehet bárhova, 35 éven keresztül, és nem fog ide kapni a szívéhez, mint amit csinálnak 52 évesen meghalnak. Egy ilyen koronária CT, amit nem finanszíroz a TV. Minek? Hát most meg lehetne menteni emberek ezreit vele. De miért ezt értek? Megmondták a minisztériumban, hogy mit gondolnak, ez kinek jó. És ezt komolyan gondolják? A 160 ezer forint.
A prevencióról itt ma csak
hát micsoda? De én kiszámoltam, és innentől nincs miről beszélni. Ha minden veszélyeztetett embert, az mondjuk Magyarországon 5 millió, mert a 20 évesek ott is van veszélyeztetve, mert mondhatnék itt ilyen aorta fal repedés, vagy ilyesmit, amit nem tudnak. Ha minden veszélyeztetett embert, aki egy bizonyos hogy hívákon van, korban vagy analízise van. Évente egyszer, tetőtől talpig, de így, hogy mondjuk a koronária CT nincs benne, de minden, tehát a fogászati szűrés, a terheléses EKG, a szívultrahang, a PSA, az összes tumorfaktorok megcsinálnák, az durván egy százasba kerülne mondjuk személyenként. Én azt hiszem, hogy erre sokan még áldozzanak is. De azt mondják, ezt kifizetjük nektek. Az 5 millió embernél 500 milliárd dollár forint, 500 milliárd forint, horror pénz, és ha megnézzük, hogy mennyi a gyógyszerkassa, meg a kórházakban elköltött pénz, az a tízszerese. Na most innentől kezdve nincs miről beszélni. Tehát ez nem biznisz. Nem biznisz az, hogy 87 éves, öntudatos, egészséges, egészségtudatos, célokkal rendelkező, manipulálhatatlan, egészséges tömegfutkározik az utcákon. Kell a birkanyáj, a csorda, akinek azt adok el, amit akarok, meghalt Istenem. Pedig elsóztuk neki a jó gyógyszereket, a mellékhatásokkal. Ugye elsóztuk az olcsó kaját, amitől 30 év múlva garantáltan megbetegszik, de nem baj, mert akkor majd ezt olcsón kapta ezt a kaját, abban meg fogja venni a drága gyógyszert. Nem ő, hát nem ő, mert az embertek azt mondják, ezt a TB fizeti. Ki fizeti a TB-t? Tehát ezt az átverést, ezt a hihetetlen manipulációt, ezt a parasztvakítást, ezt elképesztő bifolyik, és az emberek ebben szépen birkaként mennek bele és csinálják. De Amerikában is.
Hát most sajnos önbe kell, hogy akasszam a szót, mert lejárta az időnk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Valószínűleg én pár hangban itt szóban elmondta, hogy mit kellene tennem így 55 évesen, hogyha futok meg túrázom, de lehet, hogy majd megkérem, hogy egy pár sorban majd írja le nekem, mert az úgy talán egyszerűbb lesz. És akkor köszönöm szépen, hogy eljött.